utashok a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a híreket Harcos Krisztinától hallják. A Szentszék hivatalosan is bejelentette, hogy 14. Leó pápa első konzisztóriumára január 7-én és 8-án kerül sor, amelyet az imádság a pápának nyújtott támogatás és a tanácsadás jellemez majd. A kétnapos találkozót közösségi és testvériségi pillanatok jellemzik majd, de időt szentelnek a közös elmélkedésnek és az imának is. 800 hátrányos helyzetű magyarországi és határon túli gyermeket láttak vendégül a parlamentben. Kövér László házelnök hangsúlyozta, hogy az országház minden részlete a magyar nemzet közös teljesítményét jelképezi, és arra kérte a gyerekeket, gondoljanak szeretettel a kárpátaljai társaikra. Meglepetés vendégként Kapu Tibor űrhajós biztatta a fiatalokat, hogy találják meg életük célját és legyen kitartásuk annak eléréséhez. Megjelent a magyar közlönyben az a jogszabály, amelynek értelmében február 1-től duplájára 300 000 forintra emelkedik az ingyenes készpénzfelvétel felső határa. A lehetőség csak egy bankszámlához kapcsolható és havonta legfeljebb két tranzakcióra vonatkozik bármely magyarországi ATM-nél. Új otthonteremtési támogatás indul a felsőoktatásban és szakképzésben dolgozóknak, írja az Infostart. Ezzel több mint 117 ezer felsőoktatási és szakképzési dolgozó számára vált elérhetővé a lehetőség. A program lakáshitel törlesztéshez vagy önerőbiztosításához nyújt segítséget. Már csaknem 186 millió forint gyűlt össze a közmédia Jónak lenni jó elnevezésű jótékonysági kampányában, hangzott el a Dunán. A közmédia ma egésznapos műsorfolyammal zárja az akciót. Az adománygyűjtő akcióval idén a Kegyes, a kárpátaljai elfelejtett gyermekek segítése jótékonysági alapítványt támogatják. A szervezet évek óta dolgozik azon, hogy a legkiszolgáltatottabb kárpátaljai gyermekek megfelelő ellátást, biztonságot és szerető közösséget kapjanak. Ma kezdődik a csillagászati tél, a napforduló 16 óra 3 perckor lesz, írta a Hungaromet ZRT. Hozzátették, a téli napforduló az a pillanat, amikor a Föld forgástengelye a legnagyobb szögben hajlik el a napsugaraitól. Az északi féltekén a téli napfordulóig a nap északról délre halad, utána pedig délről észak felé kezd mozogni, és az év legrövidebb nappalát következésképp a leghosszabb éjszakáját adja, ismertették. Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos bejelentette, hogy az előző évekhez hasonlóan idén is tápadományban részesülnek az állatvédelmi civil szervezetek. A program immár ötödik éve nyújt segítséget a menhelyeknek, elismerve és megköszönve munkájukat. A téli időszakban több mint 280 civil szervezet számára juttatunk el nagy mennyiségű állateledelt az ország valamennyi pontjára. Hangsúlyozta, hogy kiemelten fontosnak tartják a menhelyek és állatotthonok folyamatos támogatását, különösen a téli hónapokban, amikor az ellátásuk jelentős anyagi terhet ró az állatvédőkre. Hozzátette, hogy a kiszállítás már megkezdődött, valamennyi érintett szervezethez eljut az adomány. A kormánnyal és közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvánnyal közösen továbbra is mindent megtesznek annak érdekében, hogy segítsék az állatvédők mindennapjait és hozzájáruljanak ahhoz, hogy az állatok számára is békés és biztonságos legyen a téli időszak. Híreink végén az időjárásról. Túlnyomóan borult párás helyenként ködös idő várható szitálással, a fagyos tájakon ónos szitálással. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet -1 és +5 fok között alakul.
Szerzetesek fél órája.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Bartók Beátát hallják. Mai műsorunkban Fazakas Mária Gyöngyi szervita nővérrel beszélgetünk advent negyedik vasárnapjáról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm Gyöngyi nővért rádiónk mikrofonja előtt, és abban az örömben van részem, hogy megkérhetem Gyöngyi nővért arra, hogy a karácsony előtti utolsó vasárnapról ossza meg a gondolatait rádióhallgatóinkkal.
Már a negyedik gyertya is ég, picit nagyobb a fény, ahogy így közeledünk karácsony ünnepéhez. A mai olvasmányban azt olvassuk, hogy mondták Ákász királynak, hogy kérjen jelet az Úrtól, és mondta, hogy nem kér jelet, az Úr magad neked jelet, a szűz fogan és fiút szül, és Emmanuel lesz a neve, amely azt jelenti, hogy velünk az Isten. Tehát ez a jó, hogy az Emmanuel, tehát velünk az Isten, aki kicsivé lett értünk, aki tényleg velünk van. Olyan szép az evangéliumban, Józsefnek az álmával találkozunk, aki ugye nem tudja, hogy a várandós Máriával mit tegyen, és maga Isten erősíti meg, hogy József, ne félj magadhoz venni Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. És akkor József magához veszi Máriát, és tudja, elkezdődik az ő nem könnyű zarándoklásuk. Ugye jubileumi évben vagyunk mi is, amikor megtapasztalhatjuk, hogy ezt a zarándoklétet, ugye nekik Názáretből Betlehembe kellett menniük. Ugye ez az az időszak, amikor a szállást keres a Szent Család, áltatosságot is imádkozzuk. Éppen ennek a nehézségnek, amit megéltek, ugye, hogy nem fogadják be, hogy hosszú kilométereket kell megtenniük mostoha időben, ezzel a vágyal mi beszeretnénk őket fogadni, a názáreti Szent Családot az életünkben. Hát ez a, ahol most ülünk, ez a názáreti hajlék. Annak idején az idős nővéreink nevezték el ezt a helyet, és hát mi is imádkozzuk ezt az áltatosságot ma, és ezzel a vágyal, hogy mi is szeretnénk tanulni a Szent Családtól, tanulni Máriától, elsősorban igen mondani Isten akaratára, igen mondani mindarra, amit ön se látott át, amikor az angyalnak azt mondta, hogy ime az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Ő sem gondolta, hogy az ő fiának mi mindent kell megélnie, akár ezt a betlehemi szegénységben fog megszületni. Ugye azt hallotta, hogy az Úristen neki adja atyának, Dávidnak trónját, és hát ez a trón ott Betlehemben egy kis istállóban egy jászol, és az Isten vállalja ezt, mert mellé adta egy édesanyát, Máriát, és egy nevelő apát, Józsefet, egy igaz embert. Olyan szép, hogy mégis az Isten küld egyszerű embereket, akik felismerik ebben a pici gyermekben az Isten fiát. Ugye a pásztorok, majd az angyalok. És hát most ebben a nehéz időben, amikor mi is megtapasztaljuk, hogy mennyire nincs béke nagyon sok szegletében a Földnek, akkor mennyire szükségünk van az angyaloknak, hogy dicsőség a magasságba Istennek, és a Földön békesség a jó akaratú embereknek. Hogy ez a béke, amire vágyunk, az Isten ajándéka, amit kérnünk kell. Mert sokszor látjuk, hogy az emberi erőfeszítések, a diplomáciai törekvések, mintha kudarcba fulladnának, de ha kérjük, akkor az Isten képes békét adni, és megváltoztatni a kőszíveket. Mert a karácsonynak elsősorban a szívekbe kell megtörténnie, hogy a mi szívünk legyen az a jászol, ahová Jézus beleszülethet, és ezt kell tisztogatnunk még itt az adventi utolsó napokban, ha szükséges, az egyház által felkínált ajándékokkal, Szent Jónás, a bűnbánatnak a gyakorlása, a jó cselekedetek, tényleg az irgalmasság test és lelki jó cselekedetei által, hogy tényleg megszülethessen bennünk az Isten fia, és názáreti hajlék lehessen minden egyes lakás.
Eszembe jutott, miközben beszéltél, a ráhagyatkozás, hogy mi bele se gondolunk, úgy Isten igazából, csak hallgatjuk a történetet, meg elmegyünk misére, és aki tehető, hogy arról rátérre is ebben az időszakban, de hogy igazából nem is gondolunk bele, hogy ez milyen érzés lehetett Szűz Máriának és Szent Józsefnek. Tehát mi csak halljuk a történetet, tudjuk, hogy mi lesz a végkifejlet, hát megszületik, és hogy mégis hiába ajászol, meg hiába, hogy ilyen szegényes körülmények között az Isten fia, és mégis mindenki őt ünnepli, a pásztorok, a királyok. De abban nem gondolunk bele, amiben, ahogy így beszéltél, végigfutott rajtam, hogy mekkora ráhagyatkozás kellett ahhoz részükről, hogy elinduljanak, és azt mondják, hogy hát Istenem, majd te ott vagy, és te megmutatod, hogy én 9 hónaposan hol fogok most majd aludni, hol fogok most szülni. Tehát, hogyha igazából belegondol az ember, hatalmas hit kellett hozzá, és ráhagyatkozás a Jóistenre, hogy ők elmerjenek indulni, és azt gondolják, hogy mégis minden rendben lesz, hogy nekünk is így kéne a Jóisten felé állni mindig.
Igen, emlékszem, egyik évben volt az, hogy valami ügyintézés volt, de még így karácsony előtt. És akkor valaki mondta, hogy hát igen, nem lehet mindig, hogy lelki gyakorlattal készülni mondjuk, hanem ahogy a Szent Családnak ott voltak ezek a megpróbáltatások, nekünk is a mindennapi életben kell készülni ezzel az odafigyelő lelkülettel, vagy akár tényleg hogy a másik emberre, ahogy odafigyelünk, vagy amit éppen hoz az élet, tehát végezzük a mindennapi tevékenységüket, és úgy várjuk az Urat. Tehát amikor ténylegesen az Úr el fog jönni, úgy fog találni mindannyiunkat, hogy végezzük a dolgunkat. Amikor eljön nagy dicsőségben, a felhőkön, egyik őről az egyiket fölveszik, másikat ott hagyják. Tehát, hogy mindenki végzi a dolgát, és hoppá, egyszer csak az Úr megérkezik, és hazavisz bennünket. És hát nem mindegy, hogy milyen lelkülettel éltük meg, ugye, mert a mindennapokban is vannak kellemetlenségek, és hát azokat elfogadva kell tényleg élni az adventi időt, és készülni karácsonyra. Most tényleg időt szakítok arra, hogy valóban elmegyek a Rorátira, vagy elmegyek a Szentmisére, vagy vállalom a hideg templomot, mert tényleg az is van, tehát velem is előfordult, hogy hát igen, most nem voltam jól, hát akkor inkább meleg templomba mentem. Nyilván van ennek is oka, hogy miért, de hogy az Istennel találkoznak, érdemes meghozni az áldozatokat, ahogy meghozta a Szent Család is, és tényleg nem volt nekik könnyű. És az, ahogy mégis nyitott szívvel hinni tudtak a pásztoroknak, akik jöttek, vagy a pásztorok hittek az angyaloknak, vagy ahogy elindul a három király, három napkeleti bölcs, az Úristen, én hiszem, hogy mindannyiunkban támaszt csillagot, fényt, és mindenkinek magának kell az a személyes Isten kapcsolat, ami rámutat, hogy hogyan találjunk rá, vagy hogyan vigyük el másoknak, mert ez is nagyon fontos az örömhírt, hogy akik nem tudják. És ez tényleg sokszor a mindennapi életnek a tere. Most volt egy ideje, amikor fizikoterápiára jártam, és ugye ott van idő egy kicsit, ahogy ott várakozunk odakint, és hogy igenis beszélni erről, hogy igen, az élet az örök, és hogy hát nem mindegy, hogy élünk, és olyan szép, ahogy ugye találkozunk olyanokkal, akik hát éppen vallásos dolgokról beszéltünk, és pont jött, vagy egyszerűen bárkivel, aki nyitott erről beszélni, hogy mi is az életnek a hivatása, tehát mi az élethivatásunk, vagy mire hív az Isten bennünket, vagy hogy egyszerűen maga az, hogy Isten van. Mert ez a probléma, hogy nagyon sokan úgy élnek, mintha Isten nem létezne. Pedig a legnagyobb hiányzik akkor az életükből, az élet értelme. És valahol ott van egy űr bennük, amit ugye próbálnak betölteni sok mindennel, de Isten hiányát csak Isten tudja betölteni. És nagyon jó Isten, hogy ez az advent, ez a néhány nap, ami még karácsonyig van, sokakban megnyisson olyan utakat, vagy olyan területeket, ahova tényleg be tudják engedni az Istent a saját szívükbe, a családjuk életében, és ez lehet, hogy életük egy határhelyzete lesz. Hát igen, van feladatunk, hogy imádkozni, hogy Uram, tényleg szüles meg minden szívben. Uram, add, hogy megtapasztalják a te végtelen szeretetedet, mert ha tényleg megtapasztaljuk Isten szeretetét, akkor hinni fogunk, mert az betölti az ember életét és szívét. És ebbe érdemes visszatérni az ő jelenlétében lenni, és engedni, hogy betöltsön az ő szeretete, az ő élő jelenléte.
Valóban, ahogy mondtad,
ha odafigyelünk rá. Mert ő itt van, ő tényleg mindig itt van. Az a kérdés inkább, hogy mi ott vagyunk-e, meg hogy mi halljuk-e őt. Csak a saját életemről tudok beszélni, de úgy hiszem, hogy mindenkinek ugyanígy ad jeleket, és hogyha odafigyelünk, akkor minden kérdésünkre, minden nehézségünkre, minden fáradtságunkra, minden örömünkre, ő mindig reagál. Én mindig tapasztalom azt, hogy jeleket küld, akár egy idézet, ami úgy hangzik el, hogy az pontosan betalál, és pontosan tudom, hogy ez most nekem szólt, az én nehézségemre mondjuk, én ezt élem meg. De hogyha megyünk a misére, mindig van mindenki számára egy neki címzett gondolatmondat, amit biztos, hogy ha oda koncentrál az ember, és nem csak testileg van ott, hanem lelkileg is ott van, akkor hallja, hogy neki is szól az Isten.
Ha pedig csöndben van, akkor az a válasz, akkor még nem jött el az idő, akkor azt mondja, hogy várj. És ez az advent, amíg megszületik a válasz. Nagyon sok időnek kell eltelni, hogy valamit megértsünk, akár a saját életünkben, vagy a világban, vagy a családunkban, vagy úgy érezzük, hogy az Isten nem válaszol, vagy miért engedte meg, annyiszor találkozom tényleg így fiatalok körében is, hogy hát miért engedi meg az Isten egy súlyos betegséget, vagy bármit. Nem látjuk át, és nem tudjuk, hogy a Jóisten mit miért készít mélységében, de tudjuk a végcélt, hogy ez a földi élet az nem a végcél, az csak állomás, és örök életre vagyunk rendelve, és az Isten mindig azt teljesíti, ami az örök élet szempontjából az megfelel számunkra.
Amikor a nehézségeket megéli az ember, akkor a végén, amikor már megtudja, és már érti, hogy mi miért történt, akkor visszafelé teljesen egyszerűen végig tudja követni az ember, hogy mi miért történt, és hogy semmi nem volt véletlen. Erre a vasárnapra is készültél egy nagyon szép idézettel, hogyha megosztanád most velünk.
Adventi Jézusom, egyre inkább közeledik születésed napja. Erősödik bennünk, hogy milyen jó hozzá tartozni. Mekkora ajándék ünnepelni egy számunkra szeretett személy születésnapját. Mindig előre készülünk, hogy mivel is lepjük meg. Minek örülne igazán? Jézus, szeretnék én is ajándékot készíteni számodra. Mire lenne szükséged úgy igazán belőlem, tőlem? Legyenek ezen adventi napok igazi készülődése. Minden estől szeretném átadni magamat, örömeimet, fájdalmaimat, sebeimet, aggodalmaim teljességét. Olyan születésnapra készülünk, amelyben te vagy a legnagyobb ajándék. Legnagyobb ajándék vagy, hogy az életemet teljesen merjem szabadon odaajándékozni neked. Azt hiszem, ma ezért imádkozom. Merjem, akarjam letenni életemet ajándékként jászolod tövébe. Mert az Isten tényleg minket akar. Számára nem csak egy vagyunk a sok közül, hanem akit életbe szólított, nevünken szólít, és tényleg minket akar. Neki fontosak vagyunk, mert ha nem, akkor létbe sem hívott volna. Tehát ezt gyakoroljuk, az önátadást Istennek, hogy engedjük el a kontrollt, és bízzuk rá az egész életünket, mindaz, amik vagyunk, és amink van az Istenre. És teremtsünk csendet, hogy találkozzunk, hogy mit akar. És merni föltenni neki a kérdéseinket, hogy mi a te terved az életemmel. Te, aki megszülettél, hasonlóvá lettél hozzánk. Mit kérsz tőle?
Ezzel a szép gondolattal zárjuk most a beszélgetésünket. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöhettem, és beszélgethettünk ebben a szép időszakban, és kívánok gyönyörű karácsonyt neked és a nővértársaidnak, szeretteidnek, és kívánom, hogy a ti szívetekben is megszülessen a megváltó.
Köszönöm szépen, én is kívánok neked, családodnak, a hallgatói családnak tényleg egy meghitt személyes karácsonyt, amiben az élő Jézussal új módon tudunk találkozni, ahol egymás ajándékai lehetünk egyrészt. Én az Istennek, az Isten ajándékként jött közénk, és egymás számára is, hogy tényleg testvéri kapcsolatok, testvéries légkör legyen a karácsonyban, és legalább a családokban legyen béke és szeretet. Ez legyen a legnagyobb ajándék.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Fazakas Mária Gyöngyi Szervita nővérrel elmélkedtünk advent negyedik vasárnapjáról. Áldott karácsonyi ünnepeket kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Kojsza Pétert hallják. Mai adásunkban karácsonyra, Jézus születésének az ünnepére készülünk. Először Vladár Gábor professzor emeritusszal, a Magyarországi Református Egyház doktorok kollégiumának elnökével hallhatnak egy beszélgetést, aki azt mondja, ezekben a napokban különösen fontos, hogy elgondolkodjunk az ünnep valódi lényegén, és megérezzük, milyen hatalmas ajándékot kaptunk Istentől azzal, hogy elküldte a fiát közénk. Arról is szó esik majd, hogy karácsony felé közeledve hogyan teremthetjük meg az időt az elcsendesedésre. Néhány évvel ezelőtt a Borsodabaúj Zemplén megyei Gesztely reformátusaihoz látogattam el. A gyülekezeti riport apropóját akkor az adta, hogy a településen több mint 50 éve őrizték a karácsonyi kántálás hagyományát. A felekezetek szenteste házról házra járnak, énekelnek és Jézus születését hirdetik. Most az ünnep felé közeledve szeretném Önöknek újra megmutatni ezt az összeállítást. Ha tehetik, tartsanak velünk! Vladár Gábor professzor emeritus szerint sokan úgy tartják az adventi időszakról, hogy a legnagyobb problémája a túlvásárlás, a valódi gond azonban az, hogy kiüresedik a karácsonyunk. A Magyarországi Református Egyház doktorok kollégiuma elnöke, volt soproni lelkipásztor azt mondja, ezekben a napokban fontos, hogy elgondolkodjunk az ünnep valódi lényegén, és megérezzük, milyen hatalmas ajándékot kaptunk Istentől azzal, hogy elküldte a fiát közénk. A következő percekben arról is beszélget vele Fekete Zsuzsa, hogy karácsony felé közeledve miként teremthetjük meg magunknak az időt az elcsendesedésre.
Talán az a legnehezebb a mai embernek, hogy várakozzon, viszont bizonyára van annak valami oka, hogy amíg karácsonyig eljutunk, van 4 adventi vasárnapunk, sőt van 4 hetünk. Mi ennek a szerepe?
Az advent tulajdonképpen nem csak a karácsonyra felkészítő időszak, hanem egyúttal az egyházi évre is felkészítő időszak. Még rosszabb volt a helyzet a 6. századig, mert akkor 6 hétig tartott az advent. Ez egy liturgiai újítás volt a 6. században, amikor 4-re redukálták tulajdonképpen, és azóta tulajdonképpen ez a 4 vasárnap van. Ez azt is jelenti egyúttal, hogy advent lényegében óhatatlanul kiterjeszi a létünket, az életünket előrefelé is, a jövendő felé, és természetesen visszafelé is. Visszafelé abban az értelemben, hogy azonnal a születésére gondol az ember, lényegében a karácsonyi bölcsővel kezdődik, aztán gondolunk Jézus Krisztus születésére, és még inkább gondolunk még tovább menőleg arra, hogy a királyok és a proféták hogyan várták a megváltót, a messiást. Annak idén maga az Úr Jézus beszél egy bizalmas pillanatában a tanítványaival arról, hogy királyok és proféták szerették volna látni azt, amit ti láttok most, de nem adatott meg nekik. És ez egy beteljesedett időszak, tehát ez azt is jelenti, hogy sok proféta, sok király szerette volna ezt látni. Nem ismeretlen ez a gondolat tőlünk, mert a református énekeskönyvünkben van egy nagyon szép ének, amely így mondja, hogy eljött már, akit a szent atyák vártak, a szent királyok, akik óhajtottak. Tehát ezek mind-mind azt jelentik, hogy az első keresztjének átgondolták az életüket. Hadd mondjam így nagyon egyszerűen, hogy az első keresztjének nem csak a hitüket igazították Jézus Krisztushoz, hanem az órájukat is. Ez azt jelentett egyúttal, hogy Jézus Krisztus középpont lett. Ő az idő közepe. Tehát nem csak arról van szó, hogy Jézus Krisztus megszületett, és ennek most mi nagyon örülünk, hanem egyúttal azt is jelenti, hogy az időt tagolni lehetett. Jézus Krisztus egyúttal eligazodási pont lett, tájékozódási pont lett, és azonnal nem csak visszafelé a múltba, hanem a jövendő felé is értelmet, tartalmat nyert az idő, az életidő, elsősorban a megélt idő. Tehát magyarul reménységre teremtettünk.
Mi az, amin kell nekünk ilyenkor leginkább elmélkedni? Tehát milyen kérdések segítenek minket abban, hogy úgy jussunk el a karácsonyig, hogy tényleg felemeljük a szívünket?
De először is minden ünnepnek van egy sajátos alapdallama. Ezt meg kell találnunk. És hogyha erre rátalálunk, akkor nagyjából sejtjük, tudjuk, hogy mi az, amiről szó van. Tehát a karácsonynak is, és illetve az adventnek is megvan. Például az, hogy mitől lettünk megváltva, miből lettünk megváltva, és másrészt pedig, hogy mi az az ajándék, amit kaptunk. Tehát a karácsony éppen emiatt, vagy maga az advent is, a várakozás ideje azt jelenti, hogy valami jóra készülődünk, valami jóra készít bennünket az ünnep, és ezért ez fontos, hogy megértsük azt, hogy mi mindent kap az ember. Tulajdonképpen az egész karácsonyi készülődés is ennek a jegyében zajlik, hiszen amikor a gyerekeket megajándékozzák, az eredetileg valamikor pedagógiai célzattal történt. Nem volt mindig ajándékozás. Illetve volt ajándékozás, de az a római világból is ered, nagy ünnepeken megajándékozták az urak, a szolgákat, és így tovább. Tehát az ajándékozás az volt, ment, de az, hogy egy gyermeket megajándékozni, az azt jelenti, hogy ő még nem érzi azokat a nagy átfogó teológiai tételeket, hogy mi az, hogy megváltás, mi az, hogy Krisztus teste töltött, mit jelent az, hogy Isten lehajolt hozzánk, hanem annyit tud, hogy valami nagy ajándék, és ez az ajándékban, a kisebb ajándékban átéli, hogy ez az örömnek az alkalma, pillanat, az ünnepe. A nagy probléma azonban nem az, hogy most ezt mit csinálunk ilyenkor, hogy vásárlunk meg egyebek, hanem sokkal inkább az, hogy sajnos kiürül a karácsonyunk. Félpogány tradíciókkal töltjük fel ezt az ürességet. Halloween és társai, amikkel helyettesítjük Krisztust. Tulajdonképpen rommá lőjük az igazi karácsonyt. Ezekkel a úgynevezett ünnepekkel, sőt, hadd mondjam így, hogy nevetségessé tesszük.
Ugye azt mondta az előbb, hogy nem feltétlenül ezzel az őrült bevásárlással van baj, hanem a nevetségessé tétellel. Viszont én azt látom, hogy mégis nagyon sokunknak nagyon sokszor hajszolt az adventi időszak. Van-e valamilyen, hát most így mondom ezzel a divatos szóval, hogy van-e valamilyen jó tippje arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet befelé fordulni, elcsendesedni, hogyan teremthetjük meg magunknak az időt?
Advent valamikor, ezt tudjuk jól, hogy a böjti idő volt, ma gazdasági kasszasiker. Ez egyértelmű. Ha ma megkérdeznek egy néprajzost, és meg is szokták kérdezni, milyen adventi szokások vannak, lucanap, stb., ugye ez mind-mind hozzátartozik, tehát ez olyan, minthogyha valamilyen kőkorszaki időről beszélnénk, hogy valamikor ősidőkben hogyan és miképpen volt ez, tehát annyira távolinak tűnik már mindaz, ami még az én gyerekkoromban teljesen érvényes magatartásforma volt, ezek teljesen kikoptak az emberiségből, az emberekből. Most a böjt, azt hiszem, hogy nem csak annyit jelent, mint amit manapság, hogy valamilyen fitnesskúra, vagy akármi más ilyen koplalási lehetőség, vagy mód, hanem sokkal inkább nem azt jelenti, hogy valamiről lemondunk, hanem sokkal inkább valami cél érdekében mondunk le bizonyos dolgokról. Péter apostolnak az első levelében van egy ilyen gyönyörű mondat, hogy egymást tiszta szívből buzgón szeressétek. És ez a buzgó a latin Bibliában úgy hangzik, hogy intenzíven. Na most az intenzív osztályt ismerjük. Az intenzív osztály a legegyszerűbb példa erre. Ott minden arra irányul, hogy aki ott van, az életben maradjon. Minden egyéb lényegtelen. Tehát a böjtnek ez a lényege, amikor nem valami miatt lemondok, mert hogy én most kipróbálom magam, hogy milyen a teherbíró képességem, hanem valami érdekében mondok le, valami olyasmikről, amelyek nem lényegesek, viszont a lényegesre, az egyszükségesre koncentrálok. Ami nem más, hogy Jézus szól hozzánk.
Nemrégiben olvastam Ravasz Lászlónak egy áhítatát, ami 1956. decemberéből való. Ez egy nagyon nehéz helyzet volt akkor. És azt mondja, hogy Isten azt üzeni a világnak, hogy szereti, és hogy nem egy népnek, nem egy fajnak, nem egy kontinensnek, nem keletnek, vagy nyugatnak, vagy hívőnek és hitetlennek, hanem hogy az egész világnak ezt üzeni, és hogy Isten gyönyörködni akar bennünk. Most itt ebben a nehéz helyzetben, meg a háború árnyékában mi gyönyörködni valóban bennünk Istennek?
Én azt hiszem, hogy Isten mindig gyönyörködik az ő teremtményeiben. Ez a világ az Istentől szeretett világ. Tehát ez a legfontosabb üzenet ennek. A kereszténység tulajdonképpen nem más, mint hogy miként találkozik Isten ezzel a világgal. A szeretetnek ugyanis kommunikatív jellege van. Vagyis azt jelenti, hogy szeretni nem lehet csak önmagamat, hanem a másik embert, az mindig kell egy társ, mindig kell közösség, tehát adok és kapok. Ilyen egyszerű dolgok ezek, és ez azt is jelenti, hogy az, hogy Isten szeret, ez az ő leghitelesebb vonása. És ez a nagy bajunk az, hogy ezt ennek a világnak a sorsából, amit említette, hogy miben élünk benne, micsoda zűrzavarban, ennek a világnak a zűrzavarából, ezt soha nem tudnánk önmagunk kigondolni, hogy Isten szereti ezt a világot.
De tényleg nem?
Nem.
Most aki például menekül, vagy elveszíti a családját, ilyenkor nagyon nehéz az isteni szeretetre gondolni, és azt, hogy ebben én most is részesülök.
Igen. Tehát ez a világ, kimondhatjuk, hogy nem bizonyíték, nem elegendő bizonyíték arra, hogy Isten szeret bennünket, szeret ezt a világot. Tulajdonképpen Jézus Krisztusnak az eljövetele az, ami bennünket megértett, hogy Isten szeret engem. És ezt másképpen nem tudjuk megérteni, és hogy ennek a szeretetnek gyógyító és világot megváltó értelme, ereje és hatalma van. Krisztus emberré létere az Isten és az ember közötti kapcsolatnak a legfontosabb része. Tehát ezért van karácsony, ezért van advent, erre várakozunk, pedig az emberért teszi. Tehát nem elvont dolgokról kell beszélnünk, tehát a szeretet nem egy elvont fogalom, még csak nem is az, amit úgy általában manapság a szeretetről gondolunk, ami azt jelenti, hogy nézzük a filmeket, a rózsaszín regényeket, egyebeket, hogy egy mindenki által tetszőleges tartalommal kitölthető szó az, hogy szeretet. Itt nem erről van szó, hanem a hétköznapi hűségekben megedződött szeretet. Az a szeretet, ugye, amelyről azt kell mondanunk, hogy teremtő szeretet is, és egyúttal szenvedő szeretet is. Luthernek van egy nagyon szép mondás, amit gyakran idézek is. Így hangzik, hogy Isten nem azért szeret minket, mert szépek vagyunk, hanem azért vagyunk szépek, mert szeret bennünket. Az egésznek a összefoglalása, az egész Szentírás, ugye az Isten szeretet.
Az angyalok azt mondják a pásztoroknak, hogy ne féljetek, hirdetek nektek nagy örömet, szabadító született. Miért éppen a félelemről beszélnek az angyalok?
Az emberiség mindenkorban félt. Tehát mindig meg voltak a sajátos félelmei az embernek. Ha nem volt meg, akkor csinált magának az emberiség félelemkeltő dolgokat. Lásd a mai korszakunk, atomkorszak, vagy akár a klíma problémák. Mindig az ember kitalál valamit, de itt végső soron nem erről a félelemről van elsősorban szó, hanem ezt úgy mondják a szakemberek, hogy úgynevezett teremtményi félelem. Tehát amikor az ember, mint teremtett lény, találkozik a szentségessel, találkozik Istennel. Ez a Bibliában nem csak itt, hanem máshol is előjön. Amikor Péter például, mint halászember, megéli azt, hogy Jézus csodálatos halfogássá tudja átalakítani az ő addigi fáradozásait, akkor amikor látja a rengeteg halat, akkor azt mondja, hogy megijedt, megfélemedett, és azt mondja, hogy eredj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Tehát a teremtményi létnek ez az érzete, hogy az ember és az Isten közötti minőségi különbségnek az átérzése, a hirtelen való átélése, ez az, ami a szentséges megjelenése.
Más lesz ez az ünnep 2022-ben, ez a karácsony, ugye egy bizonytalan helyzet, gazdasági krízis, infláció, háború, megváltoztatja ez az ünnepünket?
Annyiban mindenképpen megváltoztatja, hogy sok minden beszűkül az életünkben. De ha ez volna a lényeg, akkor megváltoztatja. De ha a lényegre gondolunk, tehát amiről beszélgettünk, hogy itt tulajdonképpen Istennek a hozzánk jövetelét ünnepeljük, a lényeg az nem változik. Akármilyen körülmények között él is az ember, akármilyen élethelyzetben, történjék az börtönben, bármilyen élethelyzetben, kórházban, ahol tényleg beszűkülnek az embernek a külső élet lehetőségei, ott is ugyanúgy lehet ünnepelni. Ugyanúgy, sőt, kell is ünnepelni, tehát alapvetően maga a lényeg nem változik. A hozzáfűződő sok minden, talán mellékes, talán nem mellékes viszonylat, azok valóban inkább azokra kell gondolnunk, akik úgy fognak most ünnepelni, hogy nincs a fejük fölött fedél, szétlőtték a házukat, családok nincsenek meg, tehát a töredék családok vannak, egyik része itt, másik része amott van a világban szétszóródottan, tehát ott, amikor ugye azt mondja maga a író is, hogy azért vagyunk a világban, hogy valahol otthon legyünk benne, hát ez az otthonosság érzése, ez megszűnik nagyon sok esetben a külső vonatkozásaiban, de ha azt gondoljuk, hogy az igazi otthonunk Isten mellett van, és Istenben az imádságainkban együtt vagyunk, mert az imádságnak éppen az a lényeg, hogy közösséget teremt.
Hogyan készül a karácsonyra önnél? Hogyan néz ki egy ilyen várakozás, hogyha egy picit engedne bepillantani így ezzel az életébe?
Most ez számomra is nagy kérdés, mert eddig mindig karácsonyra készültem, gyülekezeti szolgálatban voltam, most ez nincs meg, tehát most Máriaként ott ülök, az Úr Jézus lábánál, most átvitt értelembe természetesen, és hallgatom azt, hogy mások hogyan tesznek bizonyságot Jézus Krisztusról. Jó helyzet ez, jó állapot ez. Előveszem az énekeket. Gyönyörű karácsonyi, gyönyörű advent énekeink vannak. Olyan szépen megfogalmazzák mindazt, amit az ember botladozva, akadozva tud csak megfogalmazni. Tehát ezek a nagy költőink, nagy zenészeink, ezek tudták a dolgukat, hogy hogyan kell valahogyan a magaslatra emelni azt, ami valóban odavaló a magaslatba.
Jobb, ha megfogalmazzák helyettünk?
Sokkal jobban megfogalmazzák, de hozzáteszem, hogy ez nem csak tudatosság kérdése, mert most ha azon vitatkoznánk, hogy aggyal kell megérteni karácsonyt, vagy pedig a szívvel kell megérteni, hiszen ha az ember belenő gyerekkorától ezekbe az ünnepekbe, amikről az előbb beszéltünk, akkor ott elsősorban nem az ünnepnek a értelmi, az IQ része az, ami megragadja az egyént, hanem sokkal inkább az érzelmi része, az a belső része, amely tovább tud bennünket lendíteni. Tehát nem állítanám ezeket szembe egymással, mert az igazi nagy költők, az igazi nagy zeneszerzők, azok nem csak matematikailag kiszámítható módon írják meg azt, amit megírnak, hanem sokkal inkább benne van az a többlet. Az a plusz, amit bizonyos vagyok benne, hogy onnan felülről kapták.
Függ a mi viselkedésünktől bármi? Tehát kell az Istennek, hogy sóvárogva várjuk a Jézus visszajövetelét?
Szerintem Isten örül annak, hogyha ilyen gyermekei vannak a világban. Ez szerintem egyértelmű. Tehát örül annak, hogyha mi várjuk őt. Örül annak, ha olyan helyzetben és állapotban vagyunk. Jézus Urunk nem egyszer beszél erről, hogy a keresztény lét az ébren lét. Azt jelenti, hogy várakozó ébren lét, mert nem tudjuk, mikor jön meg az Úr, a gazda, és emiatt nekünk ebben az élethelyzetben kell lennünk, hogy várni kell őt újra és újra ismételten. Ez egy fontos jelenség a létünknek.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Néhány évvel ezelőtt a borsodabaúj Zemplén megyei Gesztely reformátusaihoz látogattam el. A gyülekezeti riport apropóját az adta, hogy a településen több mint 50 éve őrizték a karácsonyi kántálás hagyományát. A felekezetek szenteste házról házra járnak, és Jézus születését hirdetik. Most az ünnep felé közeledve szeretném önöknek újra megmutatni ezt az összeállítást, mert bár sok helyen kikopóban van, vagy már el is tűnt ez a szép szokás, hallani fogják, milyen ereje van a közös éneklésnek. Összeállításunkban először Molnár Ferenc református lelkipásztort hallják.
Az idősek elmondása szerint durván 80 évre már ez visszavezethető, amikor ebben az egyházközségben ilyen jellegű szolgálatra indult az első csapat. Ugye egy csoport járta a települést, és amikor kiépült a település, kiépült a falu, akkor patakon túl már építkeztek. Ez az úgymond új telepi rész, ahová egy kórus, egy csapat indul ilyenkor karácsony szenteste. Korábban csak ugye egy csapat ment, aztán idővel, ahogy a település növekedett, kettő, majd azt követően három csoport járja a községet. Nem mindenki vesz ebben részt, ebben a szolgálatban, bár mindenkit hívogatunk, mindenkit hívunk szeretettel, de nem mindenki vállalja ezt a szolgálatot karácsony este, mert hát ugye családra más egyébre hivatkoznak, és ebben nem vesznek részt. Míg máshol azt gondolom, hogy nagyon sokan vannak, és ugye megtelik a templom. Itt nálunk Gesztelyben az a jellemző, hogy nem kevesen vagyunk.
Minden egyházközség itt a településen közösen jár kántálni.
Református részről, ugye említettem, három csapat járja a községet. Katolikus részről is folyik a kántálás, ott is ez a hagyomány az élő, tehát életben van. Ott testvéregyháznál úgy tapasztalom, úgy tudom, hogy ott is három csoport van. Van egy férfi kórus, egy női, egy asszonykórus, és van egy fiatalokból álló kórus.
Hogyan készülnek, hogyan zajlanak a próbák erre a kántálásra?
Három próbát tartunk, ez három hétvégét jelent. Ilyenkor oldott hangulatban telik maga a próba, ami egy fél óra órát vesz igénybe. Ilyenkor kicsit megpihenünk, jót beszélgetünk, de azért a fő gondolat az a maga az énekre való fölkészülés. Nagyon sok a beszélgetés, a személyes megszólítás. Igyekszünk minél többeket persze ide vonni, ide csábítani, hogy velünk együtt jöjjenek karácsony szenteste. Erre nyilván valaki fogékony, valaki nem, de Istennek hála azért mindig vannak olyanok, akik odaszánt szívvel, odaszánt idővel rendelkeznek, és részt vesznek velünk együtt ebben a nagy-nagy szolgálatban. Ez is egy szolgálat, mert sokkal könnyebb, gondolom, családi csöndességben, kályha mellett föltenni lábunkat és televíziót nézni, vagy együtt valami finom étel mellett leülni és beszélgetni, mint -10 fokban ugye járni a községet.
Kik vesznek részt ebben a hagyományban, a fiatalok, vagy inkább az idősebbek?
Javarészt azt gondolom, hogy az idősebb generáció vesz ebben részt, hát azt mondanám, hogy 60 körüliek, vagy az attól idősebbek, de hál' Istennek azért vannak olyanok is, akik fiatalabbak. Azt mindenképpen el kell mondanom, hogy családok jelennek meg, családok jönnek velünk együtt, ami igazán példamutató, sőt azt is el lehet mondani, hogy vannak fiatal felnőttek, akik Budapest környékére kerültek, mert a munkájuk oda hívta, ott találtak munkahelyet, és karácsony szent ünnepére hazajönnek, és mi rájuk számíthatunk.
Melyek a legnépszerűbb dalok kántálás során?
3-4 ének van a tarsolyunkban, amit úgy szoktunk forgatni, és minden évben mást veszünk elő, mást éneklünk. Van egy olyan, hogy száj-száj magasra szíveink reménye. Énekeltük az egyik nagyon szép éneket, úgy jöjjetek hívek ma lelki nagy örömmel. Amikor a kántálás indul, akkor először hozzánk jönnek, tehát a három csoport ott tart egy éneklés, ott bennünket köszöntenek ezzel az énekkel, és az aztán válik a csapat három felé, mert ugye három részen járják a települést, három csoportra osztva. Elindulnak, járják az utcákat, elég hosszú út, hiszen időben 4-5 órát vesz igénybe.
Mi a tapasztalat, hogyan fogadják ezt a kezdeményezést, ezt a szép hagyományt itt a településen?
Örömmel fogadják a kántálókat. Csoportonként vannak pihenőhelyek, ahová behívnak bennünket. Ez csoportonként 3-4-5 helyet jelent, ahová egy meleg teára, kávéra, kis fasírta süteményre behívnak bennünket. 4-5 percet itt töltünk, és aztán ugye folytatjuk tovább ezt a szolgálatot.
Tud esetleg más települést mondani itt a környéken, ahol szintén hagyomány a kántálás?
Ezen a vidéken, itt a Hernád mentén én azt tudom elmondani, hogy a szomszédos falvakban megmaradt ez a szép hagyomány, ez máig él. Például Hernádkapban, vagy Hernád Németiben gyakorolják, megtartják, megőrizték ezt a hagyományt.
A mikrofon másik oldalán Szűcs Barnabás, a református gyülekezetnek a tagja, egyben a legrégebb óta kántál itt a településen. 1950-es évekre tehető, amikor elkezdték ezt a hagyományt.
Igen.
Hogyan emlékszik, hogyan zajlott akkor a kántálás?
Voltunk 15-en, 20-an voltak köztünk idősebbek, fiatalok, hát én akkor még fiatal voltam, mert 53-ban még csak 10-akarhány éves voltam. Elmentünk a gesztei településen kívül, elmentünk a szomszéd településekre is kántálni. Elmentünk innen, van 1500 méterre lévő Kemény erdő erdészházához, mert református volt az erdész. Még annak az időben a Hernádon ladikkal lehetett közlekedni, csak...
A ladikon mentek kántálni?
Így, ahogy mondod, ha már olyan volt, hogy be volt fagyva Hernád, akkor a jegyen mentünk át. Minden az ismert református lakásnál elmondtuk azt a bizonyos kántálás énekeket.
50 éve kitartóan kántál és vesz részt ebben a nagyon szép hagyományban.
Hogyha ez a bizonyos énekkar vagy kántáló csoport, hogy úgy nevezzem, hogyha elmegyen és azokat szeretettel fogadják, úgy anyagilag is támogatják, akkor a gyülekezetet, akkor azt a bizonyos csoportot, mert az a bizonyos csoport is az egyházi.
Itt van velünk Szűcs Sándor is, aki a próba alkalmával elmesélte nekünk, hogy bizony régen másképp zajlott a kántálás, hiszen például akkor fizettek érte, de nem készpénzre kell gondolni, hanem mivel is jutalmazták, mit is adtak ezért?
Annak idején az én gyerekkoromban, ugye az 50-es évek vége fele kezdődött, mikor elkezdtünk járni, mint fiatal gyerekek kántál, mert úgy hívták, hogy kántálás. Bizony 50 fillért adtak, mondjuk ez nem az egyházi út, ez egy ilyen utcabeli csapató csak, de nagyon sok helyen volt, hogy ugye szegénység volt, és nem tudtak adni pénzt, hanem adtak egy almát, vagy egy 2-3 diót, 2-3 darab bogácsát, és nekünk az olyan jól esett, és örültünk neki, mert láttuk a családon is azt, hogy szeretik, tehát várják azt, hogy eljött az úrnak a születése, tehát vártak bennünket. Hát volt olyan istálós történet, ez a szülei háznál volt, hogy volt ilyen padfeljáró, hát ha valaki ezt tudja még mai napig, mert én tudom, meg a bátyám is tudja, hogy ahol a tyúkok ültek éjszaka, mert ugye nem volt külön tyúket, ezt mindegy a lényeget mondom, ott ültek, felültünk, a tyúkot lelögdöstük, felültünk hárman, négyen a izér, és akkor elkezdtük egymás közt, amelyiknek jobb hangja volt, elkezdtük az éneket, és mondtuk. Az egy békesség volt nekik, hogy hallották azt, hogy az Úr megszületett karácsonykor.
Szász Péter vagyok. Emlékezetem szerint 1995-ben vettem részt először a kántálásban néhai nagypapám révén. Nagypapám presbiter volt, és ő... Amióta én az eszemet tudom, ő kántált. Nagyon jó közösségépítő, közösségformáló ereje az szinte semmivel nem ér fel, illetve egy nagyon jó szórakozás, ha mondhatom ezt. Én nem is tudnám elképzelni a karácsonyomat, hogy otthon ülök és tévét bámuljam, vagy bármi más csináljak. Ez egy nagyon jó szolgálat, nagyon-nagyon sokan várnak, nagyon jó az a szeretet, amivel várnak minket a gyülekezetünk tagjai. Sok olyan emberrel találkozok, akivel egyébként a hétköznapok során nem, van, akit csak akkor látok. Nagyon jó, mert nagyon-nagyon meleg fogadtatásban van részünk mindenhol. Nagyon várnak minket, sajnos ennek ellenére egyre kevesebb helyre tudunk menni, valahol nem várnak. Ez néha csalódás, de mindenképpen jó az a pár helyre bemenni, ahol várnak minket.
Mint gyenge gyermekünk, ne bűnös földre jöjjünk, várva várlak téged, de mennyből érkezünk, hozz vígat, békességet, kis Jézus itt eszív, térjbe egyre hív, térjbe egyre hív. Ó, lelkem áldva áld, meg várva virgalmát,
kedves hallgatóink, nincs más hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket. Önök az Európa Rádió Egyházunk táján című műsorát hallották. Adásunkat újra meghallgathatják az europaradio.hu oldalon, és továbbra is várjuk észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre. A szerkesztő műsorvezetőt, Kojsza Pétert hallották. áldott békés karácsonyt kívánok mindannyiuknak.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!